Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És magasztaljuk az Urat a 119. Zsoltár 17., 18. és 19. verseinek eléneklésével. A 119. Zsoltár 17. verse így kezdődik. Én Istenem, taníts útjaidra! Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt hálákat adunk azért, hogy gondod van ránk, nap mint nap, gondoskodsz rólunk, a mi szabadításunk Istene gondot visel az ővéiről, és köszönjük, hogy nekünk ez személyes tapasztalatunk valóság lehet. Köszönjük neked, hogy bár porszemek vagyunk, és számtalan bűn terhel bennünket, gyakran elhagyjuk a te utaidat, és igédről elfeledkezünk, mégis te a mindenség ura, fenntartója, hatalmas Úr, aki mindeneket igazgat, fenntart hatalmával, és határt szab mindennek ebben a földi világban, mégis foglalkozol velünk. Kicsinyek vagyunk, Urunk, és szeretnénk ezt őszintén átérezni, elhinni és vallani is, és ebben az alázatban élni, de mégis annak örömében, hogy számodra mégis annyira fontosak, hogy egy szülött fiadat adtad értünk oda, hogy ha hiszünk ő benne, el ne veszünk, ha nem örök életünk legyen. Köszönjük neked, hogy a mai nap folyamán is tapasztalhattuk áldásaidat, megtartó kegyelmedet, akkor is, amikor elbuktunk, akkor is, mikor a te utaidon járhattunk, mindeközben rád tekinthettünk, vagy éppen hozzátérhetünk vissza. És köszönjük, hogy te mindvégig tenyereden hordoztál bennünket, még a nehezeket és a fájdalmakat is formáltatásunkra fel tudtad, és fel is akarod használni. Köszönjük, hogy a Zsoltáros is úgy beszél a te igédről, törvényedről és parancsolataidról, mint ami az ő öröme, mint aminek várja a beteljesedését, hiszen igazak, mert te mondtad és te ígérted meg azokat. És köszönjük, hogyha ez az öröm a miénk lehet. Kérjük, hogy ma esti alkalmunkon is a Szentlélek munkálja bennünk ezt az igéd utáni vágyat, amely számunkra lelki táplálék is, de egyben vigasztaló, bátorító és buzdító és indító szó is. Kérünk, hogy hadd váljon ezzé a hirdetett ige lelked munkája révén a mi életünkbe. És kérünk, hogy mindaz, amit majd teszünk, az igéből és a beléd vetett hitből hadd következzék. Így használd fel ezt a mai alkalmat is a formáltatásunkra, a benned való bizalmunk megerősítésére. Add, Urunk, hogy áldással legyen számunkra, a neved számára pedig dicsőségessé. Krisztus nevében kérünk, így áld meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten hozzánk szóló igéjét Ámos próféta könyvének 5. fejezetéből olvasom a 6. verset. Keressétek az Urat, és éltek, különben rátör, mint a tűz a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa. Kedves testvérek, az előző alkalommal, amikor Ámos könyvével foglalkoztunk, szó volt arról, hogy az Ámos könyve 5. fejezetének első 17 verse egy sirató éneket tartalmaz, amely gyönyörű verses formában íródott. Szerkezetére nézve elhangzott, hogy a héber költészete jellemző módon van egy központi gondolata, ez a 8.-9. vers, és ezt a központi gondolatot gondolatpárok előzik meg és követik. Fordított sorrendben. Ha számokkal akarnám kifejezni ezeket a gondolatokat, akkor a vers szerkezete valahogy így nézne ki. 1, 2, 3, a 4-es lenne a központi gondolat, és utána 3, 2, 1. Tehát megismétlődnek a gondolatok fordított sorrendben. Az előző igehirdetésben a központi gondolattal foglalkoztunk, amely az, hogy Isten az egyedül mindent irányító, és hatalmával mindent megváltoztató Úr. És szó volt arról, hogy azért is volt fontos erre felhívni Izrael figyelmét, mert sokan úgy gondolkodtak, hogy az életükben nem fog semmi lényegi változás bekövetkezni. Tehát a gazdagok, hatalmasok felfuvalkodva azt hitték, hogy ők mindig is hatalmon maradnak és biztonságban lesznek vagyonok és hatalmuk miatt. A szegényebbek, elnyomottak pedig azt gondolták, hogy semmi sem fog változni helyzetükön, az élet mindig is igazságtalan lesz velük. Mindkét csoport valamilyen formában az állandóságban hitt, és nem hitt a változásban, még annak lehetőségében sem, mivel nem számolt az Úrral. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy különféle változás nem történik az ember életében, kisebb-nagyobb történhet, de a lényegi dolgok úgyse változnak meg. És a hamis biztonságérzet önbecsapása és az igazságtalanság megmaradásának reménytelensége közepette szólalt meg az Úr, és mondta Ámos által, ő a mindent megváltoztató, irányító Isten. És itt a 8.-9. versben természeti képekkel fejezte ki, hogy ő az, aki változást hoz. A telet tavasszá fordítja, és a jó időt pedig téllé. Az éjszakából nappalt hoz, és a fényből pedig sötétséget. Tehát minden formában változást előidéző Úr ő. De nem csak a természetben hoz ő változást, hanem népe életében, így Izrael életében is, erről kellett a prófétának beszélnie, de még személyesebben egyen-egyenként a mi életünkben is. Ő az, aki lényegi változást tud hozni. És szeretném erre felhívni a figyelmünket, mert ez valahol tényleg egy alapvető központi gondolat ennek az éneknek, hogy nem mindegy, mit válaszunk arra a kérdésre, hogy hogyan történik és milyen változás történik az mi életünkben és az ember életében. A legnagyobb változást nem az idézi elő, hogy hogyan élünk ebben az életben. Kiszolgáltatottként vagy másokon uralkodóként, gazdagként vagy szegényként, reménytelenül vagy túlzott önbizalommal. Sokan úgy érzik, hogy az igazi változást az hozza el egy ember életében ilyen események, mint hogy valakit előléptetnek a munkahelyén, vagy éppen kirúgnak. Vagy hogy rátalál az igazira, a nagy őre, és megházasodik, és gyermeke születik, vagy elveszíti a házastársát és szerettét. Vagy éppen híres lesz, befut a karrierje, vagy éppen nagy botrányba keveredik, és nyilvánosan elbukik és megszégyenül. Sokan azt gondolják, hogy ezek a nagy változások egy ember életében, amikor hirtelen az valamilyen állapota, vagy a másik szélsőségbe esik, vagy valamilyen szinten jobbulást ér el, vagy éppen valami romlást. Természetesen ezek is egyfajta változások, amelyek fontosak nekünk, és ezeket nem is szabad lebecsülnünk, de az emberi lét és élet szempontjából nem olyan horderejűek és hosszú távon nem olyan mindent meghatározóak, mint az a változás, amelyről Ámos beszél. Mert van olyan változás, amely nem csak néhány évet határoz meg az életünkben, és nem csak néhány dologra vagy körülményre van kihatással. Nem határozza meg például a kapcsolatainkat, vagy a lelkiállapotunkat, vagy például a szívünk természetét, hogy bűnös-e, vagy éppen nincs kihatással az örök életünkre. Ellenben az a változás, amiről Ámos próféta beszél, ez mindent eldöntő és mindenre kiható esemény. És miről beszél a próféta? Melyik változás ez, testvérek? Az Istennel való találkozás. Az Istennel való találkozás. A legnagyobb változás az ember életében, amikor az élő Istennel találkozik az ember, és megtapasztalja, hogy Isten átformálja őt magát. Ez a változás nem a körülményeinket határozza meg csupán, hanem az, hogy kik vagyunk, emberi mi voltunkat, belső valónkat, személyiségünket. Alapjában változtatja meg a személyiségünket, és befolyása a jövőnket, és mindazt, ami velünk történni fog. Olyan nagy változás ez, mint a fogantatás és a születés. Valaki, aki korábban nem létezett, hirtelen megszületik és életet kap. Valaki, aki lelkileg halott volt, élővé változik. Isten ilyen mértékben meg tudja változtatni az ember életét, újjá tudja őt szülni, újjá tudja őt teremteni. A teremtés lényege pedig, hogy a semmiből valami lesz. És ez az egyik legnagyobb változás a világegyetemben. Az Istennel való találkozás a változások cunamiát indítja el egy ember életében. Ha valaki találkozik Istennel, akkor onnantól kezdve minden felborul, szabad így mondani. Fokozatosan megváltozik az ember gondolkodásmódja, a szokásai, kívánságai, értékrendje, kapcsolatai, reményei, cselekedetei, időbeosztásai, céljai, és még sorolhatnám. Minden megváltozik. És mindez amiatt az egyetlen nagy változás miatt, hogy találkozott az ember Istennel. Isten személye mindent meghatároz körülötted és benned, és mindent meg akar határozni benned. Ezért a vele való találkozás a legnagyobb változás kiváltója, ami vala is történhet bármelyikünkkel. Ámos ezt nagyon világosan Izrael értésére adja. És mivel ilyen horderejű dolog az Istennel találkozni ebben az életben, ezért nem mindegy, hogy megtörténik ez velünk, ez a nagy csoda, vagy lemaradunk erről. Ezért Ámos próféta ebben a énekben háromszor is felszólít minket, hogy keressétek az Urat. Keressétek az Urat. A vele való találkozást, a vele való kapcsolatot. Erről a változásról szeretnék az ige tükrében, ennek az éneknek tükrében beszélni, mivel azonban nagyon sok üzenetet tartalmaz ez az ének, ezért a mai alkalommal csak elkezdeném, és majd egy másik alkalommal folytatnánk és fejeznénk be. Nagyon gazdag, érdemes elmélyülnünk ezekben a gondolatokban. Először is tehát a prófétán keresztül Isten azt jelenti ki, hogy a vele való találkozás, és így ez a nagy változás az életünkben elkerülhetetlen. Ez a legelső dolog, amit kimond. Elkerülhetetlen ez a találkozás és ez a változás. Mindenképpen meg fog történni. Ha keressük az Urat, ha nem, ha akarjuk őt látni, ha nem, mindenképpen találkozik vele minden ember. A példabeszédek 8.17b bátorít bennünket, hívőket, hogy akik az Urat szorgalmasan keresik, azok megtalálják őt. Ugyanakkor az ige arról is világosan beszél, hogy a benne nem hívők is meg fognak állni Isten előtt. A Jelenések 1.7 szerint Krisztus visszajövetelekor minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Azok is, akik nem akarják meglátni, azok is megfogják. Krisztus az őt elítélő bíróság tagjainak is azt mondja, meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Bíróként fölötte ítélkeznek, és ő kijelenti, hogy ha akarjátok, ha nem, akármilyen döntést hoztok és ítéltek el engem most, meg fogtok engem látni az hatalmas Isten jobbján, és eljönni majd az angyalokkal, az égfelhőjén át. Ha akarjátok, ha nem. Az ítélet napjáról szóló ige szakaszok is mindezt az igazságot támasztják alá. A Máté 25-ben található juhok és kecskék, azaz a hívők és hitetlenek szétválasztásáról szóló példázat, vagy a Máté 13-ban a hívők és hitetlenek szétválasztásáról szóló konkoly és búza példázata is erről beszél. Mindenkinek meg kell állnia Isten előtt. Ez elkerülhetetlen. Ámos próféta ugyanezt erősíti meg, amikor arra figyelmeztet ebben az énekben, hogy vagy az ítéletben, vagy a kegyelem trónusánál, de mindenképpen találkozni fogunk az Úrral. Mindaz a változás pedig, ami a vele való találkozásból fakad, be fog következni az életünkben, és ez elkerülhetetlen. Akárhogyan éljünk ebben a földi életben, a halálunk után egy nagyon radikális változásnak leszünk kitéve, minden egyes ember, a hitetlenek is, és a hívők is. De a hívők már tudják, hogy mire számítsanak. A hitetlenek nem. És ezért nekünk készülnünk kell, és hirdetnünk kell ezt, hogy elkerülhetetlen az Úrral való találkozás. Elkerülhetetlen, mert egyszer itt kell hagyni ezt a földi életet, és mindent, ami ehhez tartozik. Efelől Isten döntött így, amikor korlátozta az ember földi életének idejét. Másrészt azért elkerülhetetlen ez a változás, mert Isten nem tűri a végtelenségig mindazt, ami ebben a bűnös világban zajlik. Mindazt, ami betölti a bűnös emberi szívet. Türelme hosszú, és ő hosszantűrő Úr. Ugye már több ezer éve tűri az emberiség lázadását, és bűneit. De a kegyelem ideje, amit élünk még, és adja az Úr, hogy még éljünk jó ideig, hogy minél többen megtérhessenek, de egyszer le fog járni, és akkor eltöröl az Úr mindent, ami gyalázza az ő dicsőségét, ami fellázad uralma ellen, ami ellentmond akaratának, és egyszer majd meg fog újítani mindenkit, aki szereti őt, és tökéletessé, büntelenné teszi az ő gyermekeit. Ez a legnagyobb változás az emberi életben, amire készülni kell. Ezt a romlandó és ideig, óráig létező világot az ige szerint meg fogja semmisíteni az Úr, és újat teremt, amelynek minden egyes négyzetcentiméterre őt fogja dicsőíteni és magasztalni, amelyben nem lesz hely a bűnnek, a lázadásnak és az engedetlenségnek. A változás tehát, amiről Ámos prófétait beszél, elkerülhetetlen, mert Isten maga döntött úgy, hogy mindent megváltoztat és nem hagy jelenlegi állapotába. Az a kérdés, hogyha elhisszük, hogy ez elkerülhetetlen, akkor mi ezt reménységgel várjuk, mert tudjuk, hogy Isten gyermekeinek ez a változás egy csodálatos változás lesz, egy pozitív, vagy rettegünk ettől a változástól, mert még az Úrral nem rendeztük a kapcsolatunkat. És ezért hirdeti az Úr, készüljünk a vele való találkozásra, mert ez elkerülhetetlen. Másodszor Ámos világosan kifejti, hogy ez a változás a bűnös ember számára veszélyt, ítéletet és büntetést jelent. Hogy ezt tudatosítsa bennünk, az ének elején és végén az ítéletről beszél. A második, harmadik, valamint a 16., 17. versekben erről olvashatunk. Ezek figyelmeztető, felkiáltó jelzések a szakadék felé rohanó emberiségnek, amelyek azt kiáltják, ha így haladsz tovább, elpusztulsz. Izzál, te jólétben élsz, gazdagnak gondolod magad, áldottnak gondolod magad, de távol vagy az Úrtól, és jön az ítélet. Ámosnak ezt hirdetnie kellett. Ez minden embernek szóló üzenet. Lehet, hogy a jövőt másképp képzelnénk el. A emberek milliárdjai máshogy képzelődnek és álmodoznak a holnapról, meg a későbbi korokról, a saját életükkel kapcsolatosan. Gondolhatnak anyagi gyarapodásra, gyermekeik felnövelkedésére, unokák születésére, sikerre a munkában, békés nyugdíjas évekre, vagy éppen nagyon is munkás évekre számítanak, családdal töltött több időt, vagy éppen egyedüllétet. Az ember sok mindent képzel a jövőről, a holnapról. Mindez azonban csak ez az élet, és a földi élet keretein belül gondolkozunk nagyon sokszor, ami nem tart tovább néhány évtizednél. Isten azonban nagyobb távlatokban gondolkodik velünk kapcsolatban, mégpedig az örök kivalóságban, és szeretné a mi jövőről alkotott elképzelésénket is kitágítani, ne csak a földi keretek között, az örök élet távlatába szemlél mindent a jelenben és az életedben. Pont ezért nem ringathatjuk magunkat abban az álomban, hogy az élet soha nem ér véget, mert ez jelenti azt, hogy nincs benne változás, ami viszont hívőként nem számíthatunk, mert tudjuk, hogy az Úr igenis nagy változást készít elő. Hanem távolabb kell látnunk, meghallanunk az Úr figyelmeztető szavát. Az éjszakai álom után jönni fog az ébredés, az igazi élet. És nem mindegy, hogy az mit tartogat számunkra. Az ige azt mondja, hogy ez az élet olyan, mint amikor az ember álmodik, aztán egyszer csak felébred. És akkor az igazi élet. Akkor jön az igazi élet. Pont ezért fontos megértenünk, hogy az ítélet, amelyet Ámos hirdetett Izrael népének, és amely fenyegetést jelent a meg nem tért bűnös ember számának, biztos, elvégzett és az Úr részéről eldöntött dolog. Nem úgy beszél róla, mint ami esetleg megváltozhat, vagy elkerülhető lenne. Isten eldöntötte, hogy Izrael országát megbünteti és végképp eltörli a föld színéről. Ezért a próféta világossá teszi, senkinek ne legyen semmilyen kétsége afelől, hogy ez az ítélet a beteljesedés felé halad. Ezért beszél róla úgy a második, harmadik versekben, mint ami már megtörtént, ami már lezárul dolog, ami a múlthoz tartozik. Ezért mondja azt Ámos, hogy Izrael lánya elesett, és nem fog soha többé felkelni. Tehát amikor Ámos ezt kihirdeti, még nem következett be ez az esemény, de mivel Isten döntése bizonyos, ezért már múlt időben beszél róla, hogy Izrael népen megértse, az Úr elvégezte ezt a dolgot, és nem változtat rajta. És a 16.-17. versekben bár jövő időt használ, de nem úgy, mint ami bizonytalan jövő, ami megváltozhat, hanem mint ami biztosan be fog következni. Tehát Ámos azt mondja Izraelnek, ha így éltek tovább Isten nélkül, akkor elvesztek. Örömötöket a sírás, gazdagságotokat a szegénység, biztonságotokat az állandó veszély fogja felváltani. De Ámos üzenete hozzánk is ugyanígy szól, ami bizonyos volt Izrael számára akkoriban az asszírok általi ítélet, úgy bizonyos ma is az emberiség számára az, hogy amikor az Úr Krisztus visszajön, az övéit maga mellé veszi és megdicsőíti, de a benne nem hívők felett ítéletet tart. És ezt nekünk mindennél bizonyosabb, eldöntött tényként kell hinnünk. Az Istennel való találkozás ítéletet és örök kárhozatot jelent azok számára, akik nem térnek meg. Erről beszél a 18. versben is, amikor azt mondja, jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját. Mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság, mondja Ámos a meg nem tért tömegeknek. Mert nekik lesz az sötétség és nem világosság napja. Tehát a változásra azt mondja Ámos, elkerülhetetlen, másodszor pedig, hogy veszélyt és ítéletet, büntetés jelent a meg nem tért ember számára. Harmadszor azt mondja ez az ének erről a változásról, hogy szükséges. Szükséges ez a változás. Szükséges mind az ember, mint Isten szempontjából. Isten szemszögéből nézve azért szükséges a változás, mert az ő dicsőségére nézve lehetetlen dolognak tűnik, hogy örökre ilyen állapotok uralkodjanak az Úr által teremtett világban, még inkább az Isten képére teremtett ember szívében, és még inkább Isten népe életében. Részben már beszéltem erről, hogy jelenlegi világunk és életünk és állapotunk nemhogy nem szolgálja a teremtés célját, Isten dicsőségét és dicsőítését, hanem egyenesen annak ellenkezője munkája. Az Urat gyalázza, megszégyeníti. Isten a saját dicsőségére formált bennünket, hogy vele élve boldogak legyünk. Őt dicsérjük minden lélegzetvételünkkel. A mindennapi kenyérben éljük meg az atyai gondoskodás szeretetét, és töltsön el minket a hála. A testvéri szeretet kapcsolatában is legyünk hálások az Úrnak, hogy adott nekünk testvéreket. Minden egyes apró dologban, akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, mindenben az Úr dicsőségét szolgáljuk. A bűnrabjaként élő, romlott ember azonban mindent megtesz, még ha nem is tudatosan, hogy ne valósuljon meg ez a cél. Isten igazságossága tehát azt kívánja, hogy világunkban és bennünk, emberekben elsősorban, helyreálljon az a rend, amely az Urat dicsőíti. Bennünk akkor fog ez megtörténni, ha Isten újjászül minket, új emberré tesz, aki szereti, szolgálja és követi őt. Ahogyan az Úr Krisztus, amiért az Úr Krisztus meghalt a kereszten. Népek körében akkor történik meg ez, ha az egyház Isten igéje szerint alakítja életét és szolgálatát. A reformáció legnagyobb csodája nem az volt, hogy egyházak jöttek létre, mert ez nem volt cél a reformátorok számára. Ők nem akartak új egyházakat. A nagy csoda az volt, hogy az Úr szent lelke visszavezette az ő igéjéhez az embereket, és megtéréseket, új életeket adott nekik. A világban akkor áll helyre ez a rend, amikor az Úr majd meg fogja ítélni, és újjáteremti ezt a földet. Tehát Isten dicsősége szempontjából szükséges ez a változás. Helyre kell állnia mindannak, ami megromlott, hogy az Úr dicsőítessék. Nekünk embereknek pedig világos, hogy azért szükséges ez a változás, mivel ha nem következik be, akkor örökre elveszünk, és a bűn rabjai maradunk. Mert a bűn jelenlegi uralma megkeseríti az emberi életet. Bármennyire is élvezzük annak ideig óráig tartó idézőjeles örömeit, attól még a bűn az ember végső romlását okozza. Ámos is beszél arról, milyenné változtatta a bűn Izrael mindennapjait. Ilyeneket olvasunk, hogy Isten ítéleteit, amelyeknek édeseknek kellett volna lennie, keserűvé vált számukra. Nem szerettek Isten törvényeiről olvasni, vagy éppen annak értékrendjét hallani. Aztán az igazságot a földbe tiporták, mondja Ámos, vagy gyűlölték azokat, akik az igazság mellett álltak ki, és utálták azokat, akik őszintén az igazságot mondták el. És képzeljük ezt, nagyon hétköznapi dolgok ezek. Az egyik testvér szeretettel beszél az igéről, vagy arról, amiről maga tapasztalt, és a másik utálattal és gyűlölettel hallgatja, hogy már megint erről beszél, már megint az Úr, meg már megint Isten parancsai. És az emberbe indulatokat, utálatot és gyűlöletet vált ki. Ilyen állapotok uralkodtak az emberi szívekben, Izrael életében. A szegényeket kifosztották, a bírókat lefizették, az emberi igazságszolgáltatás, ami nem azonos az Istenivel, de mégis valahogy fékeznie kéne a bűnt, de az emberi igazságszolgáltatás korrupt volt. Teljes volt az igazságtalanság. Hamis ítéleteket hoztak. A 12. versben pedig Isten, mint egy összefoglalja népe életének lényegét. Mert tudom, hogy sokati bűnötök és nagyokati vétkeitek. Számbelileg is rengeteg a bűn, és súlyosságát tekintve pedig nagyok. Tehát ilyen állapotokat az Isten egy ideig eltűri népe körében. Azért mondom, hogy eltűri, mert ugye Isten népe körében nem ilyennek kellene ilyen állapotoknak uralkodnia. Isten népének hirdetnie kellene az Urat, nem? Tehát éppen, hogy az engedelmességével kellene kitűnnie és világítania. És mégis Isten népe körében ilyen bűnök hatalmasodtak el. Az Úr, mondja Ámos, hosszan tűrte ezeket a bűnöket. Tényleg történelmi léptékkel nézve évszázadokon át. De azt mondja az ige, hogy nem fogja a végtelenségig. Szükséges a változás az emberi szívekben, hogy minden az Úr dicsőségére történne. Isten népe életében szükséges a változás, és Isten kétféle módon állítja helyre az őt dicsőítő rendet az emberi szívben. Vagy a meg nem térők ítéletével, a bűn megbüntetésével, vagy, mint Izrael esetében, néhányak esetében, a kegyelemmel. Amikor megszabadít, amikor a bűn uralmából kivezet, és hitet ad, új szívet, új vágyat, szentté tesz. Az ember elkezdi szeretni Istent, és őt próbálja követni. Amikor őszintén megvizsgáljuk magunkat, és elhisszük, hogy elkerülhetetlen a változás, amit Isten készít, és elhisszük, mert igazat adunk Isten igének, hogy veszélyt jelent a bűnös ember számára ez a változás, akkor be fogjuk azt is látni, hogy személyesen nekem is szükséges a változás. Akik Isten igéje tükrében vizsgálja meg az életét, és a Szentlélek azt feltárja előtte, és bűnösnek fogja magát vallani, látni őszintén, nem azért, mert kívülről mondják, hirdetik, hanem én magamról ezt látom, vallom, az ige ezt árulja le rólam, akkor az embert a Szentlélek arra vezeti el, hogy kimondja, hogy nem tetszik az, amit látok. Szükségem van változásra. Vajon amikor Isten így leleplez bennünket, nem érezzük szükségét annak, hogy változtassunk állapotunkon, helyzetünkön és bűnös szívünkön, hogy keressük a változás lehetőségét és útját. Nem kívánjuk, hogy bárcsak másmilyennek lennénk, jobbak, türelmesebbek, Istenben jobban bízóbbak, szelidebbek és a többi. Az ige tükrében önmagát vizsgáló ember érzi ennek a változásnak a szükségét. Az Istenben nem hívő ember csak a bűn súlyát és következményét érzi, és azon változtatna, de önmagán nem sokat a saját szívén. De Ámos azt mondja, hogy a hívő ember belátja, szükséges ez a változás. A ránk leselkedő ítélet miatt, és elsősorban Isten dicsősége miatt, hogy helyreálljon a rend. Végül pedig azt mondja ki Ámos próféta, és ez nagyon fontos, és ma erről beszélnek utoljára, Isten ő maga ennek a változásnak a kulcsa, a mindent meghatározó személy. Mert ha az ember elhiszi, hogy veszélyes változás előtt áll az élete, és elkerülhetetlen az, akkor felteszi ezt a kérdést, hogy akkor hogyan? Hogyan fog bekövetkezni ez a változás? Hogyan lehet ez a változás a javamra és nem a káromra? És erre a válasz nyilvánvalóan az, hogy Isten a kulcsa ennek a változásnak, ő az, aki számomra áldássá tudja tenni. Tehát őrá van szükségem. Triviális gondolat, én ezzel tisztában vagyok, hogy a testvérek is ezt tudják, de mégis nem természetes gondolat a bűnös ember számára. Ezt értsük meg. Nem természetes dolog, hogy az ember életében Istenre van szüksége, és ő az, aki a változást elhozza. Még mi hívők sem mindig értjük ennek a fontosságát. Mert ha valami változásra vágyunk, vagy valami bűnből, vagy valami nehéz helyzetből akarunk szabadulni, sokszor mitől várjuk a változást, és kitől? Istentől. Nem azért szoktunk imádkozni, hogy az Úr adjon erőt meghozni nehéz döntéseket, adjon erőt ellenállni a kísértéseknek, mutasson utat nekünk, hogy mi mellett tegyük le a voksunkat, merre induljunk tovább, adjon nekünk szeretetet, és a többi, és a többi. Nem türelmet, kitartást, akaratot kérünk ő tőle. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor ezeket kérjük, nagyon helyesen és biblikusan cselekszünk. Mert Isten igéje is erre bátorít bennünket. És ezeket kell kérnünk mennyei atyánktól. De én nem ezek ellen szeretnék szólni, hanem azt a kérdést szeretném feltenni, és Isten először magamnak tetette fel ezt a kérdést, de én ezt hadd továbbítsam a testvéreknek is, hogy miközben mindezeket kérjük, kiben bízunk? Vajon nem azért kérünk-e bölcsességet, akaratot, erőt, szeretetet, türelmet, mert valójában a változást magunk akarjuk előidézni? Mert nincs türelmünk az Úrra várni? Nem abban bízunk, hogy én nekem kell megvalósítanom ezeket a változásokat, és én nekem kell irányítanom az életemet? Vajon nem éle bennünk az a hamis kép, hogy csak egy kicsit jobbaknak kellene lennünk, egy kicsit több hittel kellene rendelkeznem, és akkor egyedül is boldogulni tudnék? Akkor nem kellene annyira függenem, meg állandóan várnom? Vajon nem azt hiszük-e, hogyha jobb hívő lennék, akkor könnyebben változnék meg, és jobbá tudnám tenni az életemet. De amikor így gondolkozunk, akkor vajon nem azt hisszük, hogy a változás központi figurája, kulcsa mi magunk vagyunk, és nem Isten? Amikor azt hiszük, hogy a szuperhívő kézben tart mindent. Istent nem szorítjuk el ki szívünk középpontjából a perifériára, és alacsonyítjuk le őt egy minket támogató, nekünk mindent megadó ajándékozó Istenecskévé, akinek az a dolga, hogy mindent adjon. És nekünk csak a listát kell felsorolni, mert még azt is nekünk kell megmondani Istennek, hogy mit tegyen. Nem? Neki az a feladata, hogy megadjon mindent, és a változás pedig magunktól kell várni. Vajon Izrael éppen nem ebben a bűnbe esette bele, amikor életét nem az Úr parancsai irányítás alatt érte, de azért az áldásaira számított? Mert Ámos erre a furcsaságra irányítja a figyelmet, hogy Izrael azt gondolta, hogy ők az Úr áldottai. De közben, pedig a 14. versben is azt olvassuk, hogy így gondolnak magukról, hogy velük az Úr, mert jólétben éltek. De ez alatt csupán azt értették, hogy az Úr sok mindent adott nekik, de az ő vezetéséből igazából nem kértek. És nem várták az Urat, hogy majd ő ad változást, meg ő irányítja az életemet és más hasonló. Isten törvényeit, parancsait, ahogy említettem, Ámos idézve, a földbe tiporták. Nem kellett az Úr igéje meg parancsa. Mert a változást és az életünk irányát nem merték az Úrra bízni, hanem továbbra is maguk akarták irányítani az életüket. Ha végigolvassuk az éneket, látjuk, hogy maguk akarták meghatározni, hogy hol és mikor és hogyan imádják az Urat. Ezért nem mentek el Jeruzsálembe, ahova az Úr küldte minden hívőt, hanem elmentek Bételbe, Gilgálba, meg mindenhova. Csak nem oda, ahova az Úr parancsolta, mert ők irányítanak. Az ítélethozatalt is, mármint a bíróságit is, ők akarták irányítani, ugye? Mindenre rá akarok hatni, csak úgy legyen, ahogy én akarom, mert az én kezemben van az irányítás. Mert nem merték magukat mások ítéletére bízni. Minden kézbe akar tartani az ember, mert nem mer bízni Istenben. Nem természetes dolog tehát az, testvérek, hogy a változást kulcsfigurájának Istent higgyük. Ez az ének azonban pont azt hangsúlyozza, központi gondolatként a 8. versben, hogy az igazi, a lényegi, a mindent meghatározó változás egyetlen valakitől, csak is az Úrtól jöhet. Az Úr annak a neve, mondja Ámos, aki a természetet irányítja, a nagy változásokat előidézi, ugyanígy a te életedben is a változást egyedül az Úr, aki Úr, tehát irányít, parancsol és uralkodik, ő határoz meg. Ő tartja kézben, és ő irányítja a te életedet is, és az enyémet is. Egyedül neki van hatalma, bölcsessége igazi változást előidézni életünkbe. Kicsit nevetséges, ha belegondolunk, hogy elkezdjük magunkat összehasonlítani Istennel. Hogy nekem milyen hatalmam van irányítani és befolyásolni a velem történő dolgokat. És mégis azt várjuk, hogy majd én irányítok, miközben a mindenható Isten, aki minden felett uralkodik, őt meg nem akarjuk, hogy ő határozzon meg, akinek minden lehetséges. Inkább ez a korlátolt hatalmú én uralkodjon. És a bölcsességben is, hát hasonlíthatjuk egyáltalán magunkat az Úrhoz, már ez is bűn lenne, testvérek. És mégis azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, mi az, ami kell, és nem merjük magunkat a bölcs Istenre bízni. És igenis, előidézhetünk változásokat, de ezek a változások nem olyanok az életünkben, testvérek, amelyek megmentenének bennünket a kárhozattól, vagy a bűnös
bűn uralma alól. Nekünk olyan változásra van szükségünk, amelyet senki más, csak az Úr tud előidézni bennünk. És az ő munkái ilyen változások. Nem ember által kitalált vagy munkáltak, hanem az övé. Ezért folyamatosan őre van szükségünk. Nem csak azért, hogy elkerüljük az ítéletet, hanem azért, mert ő az egyedüli Úr. És ha mástól várjuk, akkor mást vallunk, akkor nem ő az Úr, ha máshoz fordulunk, vagy magunkba bízunk. Ha egy keresztény ember minél inkább előbbre halad a hit útján, akkor nem azt fogja tapasztalni, hogy egyre több mindent irányítok az életemben, hanem arra a felismerése fog eljutni, hogy mindenben Istentől függök. Nem? Én ezt tapasztalom, és ezt látom az igéből, testvérek. Valaki előbbre jut a hit útján, nem annál több mindent irányít az életében, hanem észreveszi, hogy mindenben az Úrtól függök. És ebben a függésben pedig meg fogja látni Isten szerető atyai gondoskodását. Azt, hogy az Úr mindent kézben tart a te életedben, még ha nem is úgy tűnik, de ez akkor is így van. És mivel megtapasztaljuk Isten ilyen atyai szeretetét és gondoskodását, ezért a változást az életünkben, a személyiségünkben és az irányítást is egyre inkább őrá merjük bízni. A hívő ember útja ez, testvérek. Meglátni, hogy Istentől függök mindenben, és itt a minden szó nagyon hangsúlyos, megtapasztalni ennek a függőségnek nem a ijesztő, hanem a boldog oldalát, hogy szerető gyermekként az Atya mindenben gondoskodik rólunk, és ebben a gondoskodásában megtapasztalva Isten szeretetét, merjük egyre jobban rábízni magunkat, a változást és az életünk irányait Istenre. Ezért szólít fel minket Ámos háromszor is, keressétek az Urat, mert őrá van szükségünk, nála és ő benne van a mi igazi életünk. És majd ezzel a gondolattal folytatnánk legközelebbi alkalommal, mennyire fontos ez, testvérek, hogy keressük az Urat. És csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, mert világosan beszélsz Ámos szavain keresztül. Köszönjük, hogy egyértelművé teszed, hogy ha akarjuk, hanem mindenképpen befog elkerülhetetlenül következni az a változás, amely teljesen felborítja a jelenlegi földi életünket. Köszönjük, hogy ez a változás már ebben az életben megtörténik, hogyha veled való találkozásban örömet kaphatunk, hogyha új életet, hitet kaphatunk, ha gyermekeiddé válhatunk kegyelmedből. Kérünk attól, hogy minél kevesebben szeretteink körében haláluk után szembesüljenek ezzel a változással. Elfogadjuk, mert az ige kijelenti, hogy sokan lesznek ilyenek, de mégis könyörgünk értük, hogy ne akkor értsék meg a jövőt, hogy mindaz, ami ebben a földi életben van, az múlandó, és el fogjuk veszíteni, hanem hogy te már ebben a földi életben is a mennyeiekkel meg tudsz gazdagítani olyan kincsekkel, amelyet nem eszik meg a móly és a rozsda sem kezdi ki, hanem örökké megmarad. Kérünk, hadd legyen ez igazi reménységünk és örömünk, és köszönjük, hogy már megtapasztalhattuk hívő gyermekeidként ezt a változást. És köszönjük, hogy megláttatod velünk ennek veszélyét is, valóban szeretteinkre nézve. Kérünk ezért a mentő szeretet tüzét, szítsa ez a kijelentésed bennünk, hogy minél többeknek van szüksége rád, és mi vagyunk a közvetítők, mi vagyunk a te hírvívőid, küldötteid, akik ezt a hírt elmondhatják, és a megmenekülés lehetőségét Jézus Krisztusban. Segíts, Urunk, e felől meggyőződve lennünk, hogy minden szerettünk veszélybe van addig, amíg benned biztonságba nem helyeztetik. És pont ez erősítse meg bennünket abban is, hogy szükséges ez a változás. Köszönjük, hogy igéd által már leleplezted bűnös szívünket, ó emberünket. Köszönjük, hogy hogy már megutáltattad velünk azt, akik vagyunk nélküled, az ó emberünket, és szeretetet adtál nekünk irántad, és hogy új emberré tettél, elkezdtél formálni bennünket egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá. Kérünk téged, hogy a te dicsőségeddel nézve segíts élnünk. Meglátnunk, hogy mindaz, ami a világban zajlik, vagy éppen bűnös gondolatként a mi szívünkben, nem az a természetes, mert az téged gyaláz, ellened lázat, megfoszt téged a dicsőségtől, hanem az a jövő, amit te munkálsz és ki akarsz formálni, ábrázolni bennünk, hogy mindenben a te dicsőségedet keressük és téged szeressünk. Köszönjük mindazt a munkáját a Szentléleknek, amit már elvégzett bennünk. Kérünk, hogy folytassa ezt, és egyre tudatosabbá tegyen bennünket ebben, hogy mindenben keressük a te dicsőségedet. És köszönjük, hogy te vagy a változás egyetlen központi alakja, egyedül tőled várhatjuk. Bűnbánattal jövünk eléd, amikor csak azért kérünk áldásokat, hogy magunkat úgy erősítsük meg, hogy bizalmunkat magunkba akarjuk helyezni. Kérünk, hogy fordítsd a mi szívünk tekintetét folyamatosan te rád, hisz te vagy a hitnek elkezdője, bevégzője, Úr Jézus Krisztus, és a bölcsesség is te nálad van, és ha nincs bölcsességünk, hozzád jövünk és kérünk. Kérünk, valóban segíts, hogy egyedül és csak is egyedül benned bízunk. Minden kísértésben őriz bennünket, bukásainkból szabadíts és emelj fel. És köszönjük, hogyha már te így egyre fontosabbá válsz számunkra, és tanítasz minket arra, hogy egyre inkább benned bízunk. Kérünk, hogy ilyen utakon vezess továbbra is bennünket. Eléd hozzuk szenvedő testvéreinket, kórházi vagy otthoni beteg ágyon fekvőket. Te adj nekik hitet, lelki erőt elhordozni a test fájdalmait, kegyelmet szerint adj gyógyulást. De ha eljön az idő, mikor magadhoz hívod őket, kérünk, add a te békességedet nekik úgy, ahogyan ez a világ nem tudja adni, csak te. És kérünk gyászolóinkért is, akik szerettüket veszítették el, vigasztald őket, mert te vagy a minden vigasztalás istene. És eléd hozzuk, Urunk, népünket is. Kérünk, hogy annak vezetőit áld meg döntéseikben, mindennapi küzdelmeikben. De könyörgünk egyházunkért is, minden szolgálójáért és tagjáért. Hadd lehessünk valóban világosságol ennek a világnak, hadd hirdessük a rólad szóló evangéliumot, és ne akarjunk közöttük máshol tudni, csak rólad, mint megfeszítettről. Segíts így élnünk, dolgoznunk, barátként lennünk, vagy itt a gyülekezetben, vagy máshol is szolgálnunk. És kérünk az európai helyzetért is, határon túli testvéreinkért is, te adj nekik benned való erősséget, szilárdságot, te legyél az ő kősziklájuk történelem viharaiban és veszteségei közepette. Kegyelmet szerint pedig adj megoldást, békét. És kérünk, hogy minden dolgunkban segíts a te igédhez és akaratodhoz kötődnünk. Kérünk, egyen-egyenként látod állapotunkat. Köszönjük, hogy figyelmed van még a hajunk szálaira is, hát még mindarra, ami a szívünkben van. Kérünk, segíts nekünk is így bíznunk benned. Áldott legyél kegyelmedért, hosszú tűrésedért, hogy még tart a kegyelmi idő. Kérünk, adj megtérés szeretteinknek, és segíts, hogy ebben mi is hadd szolgálhassunk, akár szavainkkal, akár rólad bizonságot tévő életünkkel. Így maradj velünk, és őrizd minket a hitben, kegyelmedből, Krisztusért. Amen. Személyes könyörgéseinkkel forduljunk az Úrhoz. Imádkozzunk az Úr Krisztus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás kérése előtt testvérek, énekeljék a 705. dicséret első 3 versét. Az első vers így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. Változásról szól ez az ének, de mindeközben pedig arra a boldog tényre hívja fel a figyelmünket, hogy az Úr az egyetlen változhatatlan kőszikla a mi életünkben. Fogadjuk az Úr áldását. Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.